Ami segítségünk jöjjön az Úrtól, aki teremtette a mennyet és a földet, az ő szent nevének legyen hálaadás, dicséret, dicsőség, most és mindörökkön, örökké. Urunk, most a színed előtt állunk, és vágyunk arra, hogy igéd ne szóljon hiába, vágyunk arra, hogy megnyithassuk a mi szívünket előtted, és befogadjuk igédet. Amen. Hallgassa meg a drága gyülekezet hittel és figyelemmel azt a szent igét, amelyet Isten szent lelke megiratott számunkra, és amelyet megírva találunk Lukács evangéliumának 18. fejezetében, a 28. verstől a 30. versig a következőképpen. Ekkor így szólt Péter, íme mi elhagytunk mindenünket és követtünk téged. Jézus pedig ezt mondta nekik. Bizony mondom néktek, hogy senki sincs, aki elhagyta házát vagy feleségét, testvéreit, szüleit vagy gyermekeit az Isten országáért, hogy ne kapná vissza sokszorosát már ebben a világban, a jövendő világban pedig az örök életet. Urunk, szentelj meg bennünket igazságoddal, a te igéd igazság. Amen.
Szívem csendben az Úrra figyel, ki segít. Szívem csendben az Úrra figyel, ki segít. Szívem csendben az Úrra figyel.
Foglaljunk helyet. Szeretett gyülekezet, drága testvérek, a mai igehirdetésünknek a fókuszpontjában az áll, hogy mekkora áldozatot tudsz hozni Isten országáért. Az imént felolvasott Jézus és Péter közötti párbeszédet közvetlenül a gazdag ifjú története előzi meg. Néhány héttel ezelőtt hallhattunk Hibján Erzsike nénitől egy rendkívül tartalmas igehirdetést, amelyben megláthattuk, hogy amikor ennek a gazdag embernek le kellett volna mondania a vagyonáról, amikor áldozatot kellett volna hoznia a jézusi követésben, akkor ezt nem tudja megtenni, nem tudja Jézust az első helyre tenni, mert foggal körömmel ragaszkodik a vagyonához, és szomorúan távozik el Jézustól. Ennek az ifjúnak a szíve nem égett annyira Jézusért, hogy áldozatot tudott volna hozni érte. Jézus tölteléknek, pótléknak jó lett volna, de az első helyre már nem tudott kerülni ennek a fiúnak az életében. Akkora áldozatot ez a gazdag ifjú már nem tudott hozni, hogy Jézus kerüljön az első helyre. Azt gondolta, hogy úgy jól meglettek volna egymással, vagy egymás mellett, eléldegéltek volna egymás mellett annélkül, hogy bármilyen töbletet kellett volna tennie Jézusért. A történet azt teszi világossá számunkra, hogy lemondás és áldozat nélkül nincs követés. Ezt a gondolatot erősíti meg Péter, aki a gazdag ifjú szomorú elmenetele után azonnal egy provokatív kijelentést tesz Jézusnak. Azt mondja, íme mi elhagytunk mindent és követtünk téged. És nagyon érdekes, Máté evangélista tudósítása szerint Péter ennél többet enged meg magának, és kérdést is szegez Jézusnak. Azt mondja itt a Máté tudósítása szerint, hogy mi elhagytunk mindent és követtünk téged, mi lesz hát a jutalmunk? Ennek a kijelentése valóban igaz, hogy mindent elhagytak. Ezért Jézus olyan szeretetre méltóan válaszol Péternek, pedig ebben a kijelentésben sokkal több van. A kijelentés mellett mondhatjuk azt, hogy követelés. Mi tehát a jutalmunk? Valamit valaminek a fejébe. És ha a kijelentős mögé tekintünk, akkor tudhatjuk, hogy ennek a Péternek egy halászati vállalkozása volt. halász ember volt a Biblia tudósítása szerint, és hogyha kortörténeti szempontból nézzük, akkor a hal volt a Mediterránium egyik legfontosabb tápláléka. A hal kereskedelem olyan fontos volt, hogy a városfal egyik bejáratát halkapunak nevezték, ahogy láthatjuk ott egy piros karikával jelöltem, ezt Fish Gate-nek hívják, legalábbis ott a képen, az ábrán, az volt az úgynevezett halkapu, és erről már az Ószövetségben olvashatunk, hadd idézem Nehémiás próféta könyvének 3. fejezetét. A halkaput Szenáá fiai építették, ők gerendázták be, és ők szerelték föl ajtószárnyait, zárait és reteszeit. Jeruzsálem városát kőfal vette körül, amin több kapu volt, ahogy láthatjuk itt a kivetítőn, és például a lyuk kapu, amit ott látunk egészen fönt, most nincs nálam a prezentel, de egészen fönt láthatjuk a lyuk kaput. Az áldozati bárányokat hozták a templomhoz, míg a szemét kapunát, ezt itt nem láthatjuk, mert itt csak a városfalat, köszönöm szépen, ezt csak a városfalat láthatjuk, ez volt maga a városfal, és a városfalon kívül volt a szemét kapu, ez pedig azért nevezték szemét kapunak, mert a lomot hordták ki a városból azon keresztül, a kapun keresztül. És közvetlenül a templom főbejáratánál, ugye itt volt a templom főbejáratánál, itt ez a piros négyzet jelzi, volt az ékes kapu, és ide hozták a betegeket, a koldusokat, hogy a templomba igyekvő emberek pénzzel vagy más módon gondoskodhassanak róluk. Tehát a kapuknál lehetett találkozni másokkal, ezek a kapuk ezért voltak. Itt voltak a piacok például, néhány jeruzsálemi kaput minden bizonnyal a forgalmazott áruk után neveztek el, és így nevezték el, és ez ma is létező, így nevezték el az egyik ilyen bejáratú kaput a halkereskedelem miatt halkapunak. Halásznak lenni meglehetősen bizonytalan dolog volt, különösen az időjárás viszontagságai miatt. A halászok munkája állandó ellenőrzés alatt állt, egyrészt azért, hogy csak az engedéllyel rendelkezők dolgozhassanak, másrészt, hogy a napi fogás csak az arra jogosult kereskedőknek a kezébe kerüljön, ugye több kézen ment keresztül, ahogy ma is így van ez a mezőgazdaságban, hogy azok, általában sajnos azok kapják a legkevesebb pénzt, akik megdolgoznak érte, aztán sok-sok kézen megy, mire tulajdonképpen a családi asztalra kerül, és így volt ez az ókorban is. És ezért aztán gyakori eset volt, hogy több halász család összefogott, és egyfajta szövetkezetként működtek tovább. Lukács evangéliumának 5. fejezetének görög eredetie alapján nagyon valószínű, hogy Jóna és Zebedeus családja is ilyen keretek között dolgozott, mármint ilyen szövetkezetbe dolgozott, és ezt erősíti meg az az ige, amit olvashatunk. A halfogás miatt ugyanis nagy félelem fogta el őt és mindazokat, akik vele voltak, de ugyanígy Jakabot és Jánost is, Zebedeus fiait, akik Simon, ugye Jóna fia társai voltak. Tehát feltételezhetően ez alapján, az ige alapján egy szövetkezetben, egy halgazdaságban dolgoztak együtt. És mivel a Mediterráneum egyik legfontosabb tápláléka volt a hal, így érthetjük meg, hogy a Bibliában vagy Jézusnál számtalan alkalommal jelenik meg a hal és a hallal kapcsolatos dolgok. És nem véletlen az sem, hogy Jézus mindkét kenyérszaporító csodájánál hallal vendégelte meg a hallgatóságot, és többször láthatjuk az evangéliumokban, hogy ő maga is halat fogyaszt. Rengeteg példázatban szerepelnek halászathoz köthető fogalmak, például a tenger, a háló vagy a besózás, hiszen szolgálatának egy jelentős részét a galileai kikötő falvakban folytatta, vagyis olyan emberek körében, akik pontosan tudták, hogy mit jelentenek a fenti fogalmak. Ennél fogva nem is meglepő, hogy tanítványai között is 4 halászt találunk, ugye Jóna, valamint Zebedeus fiainak személyében, Péter és András, valamint Jakab és János. A halászok elhívásának történetében olvashatunk arról, szintén hadd idézem az igét Lukács evangéliumának 5. fejezetéből, Jézus akkor így szólt Simonhoz, mármint Péterhez, ne félj, ezentúl emberhalász leszel. Erre kivonták a hajókat a partra, és mindent otthagyva követték őt. Péterék a megélhetésüket, az egzisztenciájukat, a munkájukat hagyták ott. Illetve nem is ez a kifejezés a helyes, hanem az, hogy Péterék az elhívás után Jézusra bízták a megélhetésüket, az egzisztenciájukat, a munkájukat. És itt van ez a nagy különbség, ezért láthatjuk azt, hogy elhagyni, mi elhagytunk mindent és követtük őt, és a másik rábízni, hogy mi rád bíztunk mindent és követtünk téged. És talán érezzük, hogy van egy nagyon finom különbség a kettő között, és majd később a görög szóra is fogok utalni, de azért érezzük a kettő között, ezt a két szó között azt a nagyon finom különbséget, amikor azt mondja Péter, hogy mi elhagytunk mindent és követtünk téged, vagy az, hogy mi rád bíztunk mindent és követtünk téged. Tudnélik, eddig maguknak teremtettek meg mindent. Saját maguk gondoskodtak önmagukról. Az elhívás után rábízták az egész életüket Jézusra. És amikor azt a kérdést tesszük föl, hogy tudsz-e áldozatot hozni, akkor tulajdonképpen arról beszélünk, hogy teljes mértékben rá tudod-e bízni magadat. Vagy vannak különböző megoldásaink. A forgatókönyv, B forgatókönyv, C forgatókönyv, és ki tudja még mennyi. Rá tudjuk-e magunkat teljesen bízni Jézusra? Az egész életünket, a megélhetésünket, az egzisztenciánkat, a munkánkat, a házasságunkat, a gyermekeink születését, a gyermekeinknek a nevelését is rá tudjuk-e bízni? Hadd mondjak el egy történetet nektek. Nagyon nehéz róla beszélni, mert az ember nem tudja elérzékenyülés nélkül elmondani, de volt egy nehéz időszak az életünkben a családommal, a feleségemmel, amikor beleugrottunk egy ilyen csokos lakásnak a vásárlásába, és akkor, amikor beleugrottunk ebbe, akkor igazából néhány százezer forint megtakarításunk volt csak, de azt láttuk, hogy talán most bele lehet ebbe ugrani, így a gyermekeinkre gondolva, hogyha szeretnénk, már olyan gyorsan elrepülnek ezek az évek, ha szeretnénk a gyermekeinknek valamit adni, segíteni, támogatni, biztosítani nekik lakhatást, aztán persze természetesen később majd nyugdíjba vonulásunk után magunknak. Úgy gondoltuk, hogy talán itt van az állapot, az az idő, az a kegyelmi kairosz idő, amikor erre lehetőségünk van. És azzal a néhány százezer forinttal beleugrottunk ebbe, de tudtuk azt, hogy 10 millió forintunk van a gyermekeink révén, és 10 millió forint hitelt föl tudunk venni, akkor pont 20 millió 365 ezer forintért meg is tudtuk venni ezt a lakást. És a tetőteret később be lehetett építeni, viszont nekünk előre ki kellett fizetni ezt a tetőteret, ami bő millió forint volt, és hát tudtuk azt, hogy egy-két helyről, családból tudunk segítséget kérni, de nem jött össze az a pénz, és emlékszem, hogy a feleségemmel sokat imádkoztunk, hogy Urunk, nem, egyszerűen kilátástalannak látjuk ezt az egészet, beleugrottunk ebbe, olyan kilátástalan, hogy hogy tudjuk összeszedni ezt a pénzt, és napokon, heteken keresztül imádkoztunk azért, hogy Urunk, valahogy tégy csodát, szaporítsd, ahogy a kenyeret megszaporítottad, hiszük azt, hogy valahogy azt a keveset is meg tudod nekünk szaporítani. És egyre közeledett az az idő, a szerződésben vállalt kifizetési határidő, és ott voltunk néhány nappal előtte, és Isten nem szaporította meg. És hogy úgy el voltunk keseredve, de ott volt bennünk az a bizalom, hogy Uram, Te bármikor, bármilyen helyzetben meg tudod tenni ezt. És mi imádkoztunk. És egyszer csak ez alatt a teher alatt éltük a mindennapjainkat, és egyszer csak bejelentkezett egy család hozzánk, a kereszt gyermekünk családja, akik nagyon-nagyon messze laknak az országnak a másik végében, Sopronban, és azt mondták, hogy szeretnének bennünket meglátogatni. Nagyon ritkán szoktunk találkozni, de akkor bejelentkeztek, hogy szeretnének bennünket meglátogatni. És örömmel fogadtuk, és hát látszódott, amikor együtt voltunk, látszódott rajtunk, hogy olyan terheltek vagyunk. És hát kérdezték, hogy milyen problémánk van, vagy mi a problémánk, és elmondtuk őszintén a feleségemmel, hogy milyen teher alatt vagyunk most, és hogyan kilátástalannak érezzük a dolgokat, és olyan megrendítő volt, hogy másnap reggel, amikor fölkeltünk, amikor megint beszélgettünk, akkor elmondták azt, hogy most már úgy értik, hogy miért kellett ide jönniük, mert hetek óta azért imádkoznak, hogy van tizedük. És ezt a tizedet nem tudták, hogy hova adják. És Isten arra indította őket, és ez nem néhány tízezer forint, itt 800 000 forintról beszélünk, 800 000 forint, és azt mondták, hogy ők szeretnék ezt nekünk odaadni. Ők ezt az Úrtól kapták, és szeretnék odaadni. És mondtuk, hogy hát ezt nagyon szépen köszönjük, ez most nagyon kihúzna bennünket a slamasztikából, és azon gondolkodtunk, hogy akkor ezt hogy, milyen formába fizetjük majd vissza, milyen határidő, és azt mondták, hogy nem, ők ezt nekünk ajándékba szeretnék adni. Ők ezt az Úrtól kapták, és most úgy látják, hogy itt van a legnagyobb szükség, és Isten ezért küldte őket most ide Sopronból, hogy ezt odaadhassák. És hát a feleségemmel nagyon össze voltunk törve, mert azt tapasztaltuk meg, hogy tényleg Isten meg tudja sokasítani, meg tudja szaporítani a keveset. És hálásak vagyunk aztán, hogy ki tudtuk fizetni a szerződés kötés vagy a vállalt határidőre, és oda tudtuk adni ezt a pénzt. De olyan jó volt azt megtapasztalni a feleségemmel, hogy rá tudtuk magunkat bízni Istenre, és tényleg olyan kilátástalannak tűnt ez az összeg, hogy honnan tudnánk ezt előkeríteni, és Isten ilyen csodákat adott a mi életünkbe. És persze, ha ez nagyon a szívetekre, ez nem azt jelenti, hogy akkor most sok minden így fog megoldódni, mert higgyétek el, hogy az a néhány hét, amit mi ezzel a tusakodással, terhekkel éltünk meg nap, mint nap, és hajtottuk le a fejünket, nagyon-nagyon nehéz volt. És olyan jó volt azt megtapasztalni, hogy amikor valaki rábízza Jézusra az életét, és mindent, még az ilyen dolgokat is, ezek ilyen, tudom, nagy dolgok, de mégis azt mondom, hogy ilyen apró dolgokat is, ha rá tudunk bízni Jézusra, akkor ő meghallgatja ezeket a könyörgéseinket. És olyan hála van a szívünkben azért, hogy megtapasztalhattuk ezt a ráhagyatkozást, hogy tényleg nehéz szavakat találni erre, de az ember tényleg megtapasztalja azt, hogy amikor az életünk minden területét rábízzuk, akkor ő meghallgat. És ahogy az imádságban is mondtam, hogyha valaki kiált hozzá, akkor őt ezt meghallgatja, és lehet, hogy nem azonnal kapja. És mondom, azok a napok, azok hónapoknak tűntek, annyira gyötrődtünk mi ez alatt. De olyan jó volt megtapasztalni azt, hogy ő meg tudja sokasítani, és meg tudja szaporítani a keveset is. És lehet, hogy ez lemondásnak tűnik, amit itt látunk Péternél, hogy Péter úgy látta, úgy érezte, hogy ő ott hagyott mindent, de amikor Jézus elhívásról beszél, amikor elhív, akkor azt akarja, hogy merjünk mindent rábízni. Nem egyszerűen ott hagyja, hanem rábízza. És ezért van különbség a kettő között, hogy elhagyni vagy rábízni. A rábízás, azt tudjátok, megbízás. És itt három fogalmat jegyezzünk meg jól, rábízni, ahogy itt a kivetítőn látjuk, rábízni, megbízza és megbízni. Ahogy rábízom az egész életemet, megbízom azzal, hogy vezesse az egész életemet. És ahogy rábízom a megélhetésemet, megbízom őt azzal, hogy adjon bölcsességet beosztani a néha keveset, néha sokat, és mert megbízom benne, hogy a legjobbat és a legtöbbet akarja nekem adni. És ezért van összefüggése három szó között, hogy a rábízom magamat, az azt jelenti, hogy én megbízom őt, hogy Uram, itt van a megélhetésem kérdése. Azért bízom rád, mert megbízom benned. És én megbízlak azzal, hogy Uram, akkor vedd át. Vedd át az életem, vedd át az egzisztenciám, vedd át a megélhetésem, vedd át a családom, a gyermeknevelésem felett a hatalmat. Rábízom az egzisztenciámat, megbízom azzal, hogy ígérete szerint biztonságot ad, és megbízom benne, hogy gondomat viseli, mert ő ezt is megígérte. Ő nem üres ígéreteket tesz, hanem amit ő mond, azt komolyan gondolja. Csak kérdés az, hogy én komolyan tudom-e gondolni, hogy Uram, én rád bízom, és akkor tényleg mindent rád bízok. Akkor feltétel nélkül rábízok. A kérdés mindig az, hogy rá tudom-e teljesen bízni magamat. Meg tudom-e bízni azzal, hogy gondoskodjon rólam, és meg tudok-e bízni benne, hogy ő megteszi ezt. Ez itt a kérdés, tudjátok. Itt nem Jézuson van a hangsúly, hogy ő meg tudja-e tenni, hanem azon van a hangsúly, hogy én rá tudom-e bízni magam, meg tudom-e bízni azzal, hogy Uram, akkor itt van az életem, mert megbízom benned. Az elhagyni azt jelenti, rábízom, megbízom, mert megbízom benne. És így láthatjuk, hogy egymásra épülnek ezek a szavak. Amikor Péter azt mondja, hogy elhagytunk mindent, akkor ezzel azt fejezte ki, hogy Uram, én rád bíztam mindent, én megbíztam benned, mert tudom, hogyha megbízlak valamivel, akkor azt te teljesíted. Rábízom az életemet, megbízom azzal, hogy vezesse az életemet, és megbízom benne, hogy az életemet a legjobb kezek között tudhatom. És életemmel ő a legjobbat szeretné. És tudjátok, ezért látjuk, és ezért egy történet, a gazdag ifjú története meg ez, azért egy, mert láthatjuk azt a negatív példát, hogy a gazdag ifjú nem tudta rábízni se az életét, se a vagyonát, se az egzisztenciáját, nem tudta Jézusra bízni. És ezért ment el szomorúan Jézustól. És itt van Péter, az ellenkező példája, aki ott hagyott mindent, rábízott mindent Jézusra. A gazdag ifjúval ellentétben mindent rá tudott bízni, mindent ott tudott hagyni, és követte Jézust, és ezzel a ténnyel nem is vitatkozik Jézus. Azonban a dialógus második felében Jézus arról beszél, hogy ha valaki őt követi, akkor semmi hiányban nem fog szenvedni. És itt is parkoljunk le egy picit. Tudnilik, ennek a apró dialógusnak, történetnek a hangsúlya az a második felén van. Amikor Jézus azt az ígéretet teszi, hogy ha valaki engem követ, semmiben nem lesz hiánya. Semmiben. Semmiben nem lesz hiánya. Ha valakinek az életében az első helyre kerül Jézus, az nem azt jelenti, hogy mindentől meg lesz fosztva, vagy nélkülöznie kell, hogy ínséget fog szenvedni. Ez nem. Sőt, az fog tudni igazán teljes, megelégedett életet élni, aki Jézusra hagy mindent. Hogy feladja, de a szó nem annak az értelmében, ahogy itt láthatjuk ezen a kivetítő, nem ennek az értelmében, hogy felad, hanem abban az értelemben, hogy felnyújtja neki, felkinálja, feladja. Ugye milyen gazdag a magyar nyelvünk? A felad. és mekkora különbség van a kettő között. Hogy hányan adják fel a nehézségek miatt, vagy a nyomorúságok miatt, vagy a küzdelmek miatt, vagy a próbatételek miatt, hányan adják fel akár az életet is. És mekkora különbség van a között, hogy feladom, hogy rábízom az életemet és mindenemet Jézusra. Hogy mindent rá tud bízni. Van-e olyan az életedben, amit nem tudtál még rábízni? Nem tudtad feladni neki az ábra jobb oldala alapján, hanem feladtad már, csődöt mondtál, kudarcot vallottál, vagy görcsösen ragaszkodtál hozzá foggal, körömmel. Nem tudod elengedni, de ahhoz nem vagy elég bátor, hogy rábízd, felad neki. Tudsz-e áldozatot hozni, nem azt számolva, hogy mibe kerül? Hogy át tudsz neki mindent adni, hogy megbízol benne. Mert vannak, akik így gondolkodnak, hogy végig gondolják, hogy érdemes-e feladni Jézusnak, hogy én mit veszítek azzal, vagy mit nyerek. Hát ha valaki így indul neki, az ne adja föl, hanem adja föl. Amikor valaki Jézusra bízza az életét, akkor azzal csak nyerni fog. Tudjátok, 16 évet éltem Jézus nélkül. Nyilván az első 16 év az talán nem volt olyan nagyon nagy mélység. Voltak mélységek az életünkben, az életemben, a család életében. 26 éve élek Jézussal, és azt mondhatom, hogy az páratlan. Nincs hozzáfogható. 26 éve nehézségekben, mélységekben, nyomorúságokban és magasságokban is egyaránt Jézussal éltem az életem, és azt mondhatom, hogy nincs hozzá hasonló. És rá kellett bíznom mindent, mert azt mondtam, hogy ez máshogy nem lehet. Ez csak úgy, hogyha mindent rábízok. Ahogy rábíztam a pályaválasztásomat, voltak nekem gondolataim. Kudarcot vallott az autószerelési, nyilván ezzel mindenki jó járt, azt azért hadd tegyem hozzá. Aztán voltak ilyen elképzelésem, hogy tanári pálya, az az ajtó is bezárult, és Isten megnyitotta a lelkészi szolgálatot. És minden örömével és bánatával a tanulmányaim során azt tapasztalhattam meg, hogy ha rábízom magam, és amikor rábíztam a pályaválasztásomat, akkor a helyemen voltam. És ugyanígy rábíztam a párválasztásomat is. A Nóránál drágább feleséget, igaz, nem próbáltam mást, de nekem ő a legjobb. A legdrágább feleség a világon. Nektek a sajátotok, ezzel nem kirekeztem őket, a ti feleségeiteket vagy férjeiteket, de tudom, hogy számomra ő a legdrágább feleség. A legdrágább asszony a világon. És rá tudtam bízni a párválasztásomat is. Nem volt könnyű. Neki se volt könnyű, nyilván nekem se volt könnyű megharcolni, hogy most ő-e, nem ő, én vagyok-e, vagy nem én. Ezek nagyon nagy harcok. De amikor rá tudtam bízni magamat, vagy a feleségem is rá tudta magát bízni az Úrra, a legjobbat, és meg vagyok győződve, mindenféle, ne értsétek félre, drága testvérek, mert szerénységgel mondom, de tudom, hogy én vagyok a legjobb az én feleségemnek. Tudom. És azt is tudom, hogy ő a legjobb számomra. És amikor rábíztuk magunkat a tekintetben, hogy hova menjünk, hogy hol akar látni az Úr, amikor elkezdtük a szolgálatainkat, olyan hálásak voltunk azért, hogy megkezdhettük a lelkészi szolgálatot. El szoktam mondani, hogy nem álmaim helyére kerültem. Én nem Nyíregyházára szerettem volna. De nézzétek meg, most már 15 éve bírtok engem, úgyhogy csak a helyünkön vagyunk akkor, ha már ennyire jól bírjátok a szolgálatainkat, és hálásak vagyunk ezért. Mert rá tudtuk magunkat bízni, hogy Uram, ahol szükség van ránk, oda megyünk. És tudjátok, mi fogalmazódott meg? Ez néhány hónap vagy egy év után megfogalmazódott, hogy úgy jöttem, hogy nem álmaim helye, és aztán úgy vagyok itt, hogy az álmaim helye. Hogy a legjobb, amit Isten adhatott számunkra. Nem tudom, meddig tart itt, nem tudom. Tudjátok, hogy volt egy nagyon nehéz időszak, és Isten itt tartott, és hálásak vagyunk ezért. Nem tudjuk, de amíg itt vagyunk, addig szeretnénk a szolgálatainkat is az Úrra bízni. És aztán azt is az Úrra bízni, hogy ha menni kell, akkor mennünk kell, ha maradnunk kell, maradnunk kell. Nem akarlak elrettenteni benneteket, de a feleségemnek nem olyan régen mondtam, hogy kezdek barátkozni azzal a gondolattal, hogy innen megyek nyugdíjba. Ha ti másképpen látjátok ezt, azért jelezzétek majd, ha azt kérlek benneteket, jó? Ezt jelezzétek, hogy egyértelmű legyen, mert feleségem is tudja, hogy sokszor eléggé karakteresen kell nekem dolgokat jelezni, hogy megértsem, de tegyétek ezt meg. De barátkozom, mert örülünk és hálásak vagyunk azért, hogy itt szolgálhatunk Nyíregyházán, a Bokortanyákon, a különböző szolgálati területeken. És rá tudtuk magunkat bízni az Úrra. Volt elég bátorság bennünk, hogy Urunk, Te azt ígérted, hogyha mi feladjuk neked ezeket a dolgokat, és nem feladjuk, akkor Te kísérsz bennünket, erősítesz és bátorítasz. És nem azt mérlegeltük, hogy megéri-e, nem éri meg, hanem tudtuk azt, hogy Jézussal csak nyerni tudunk. És erről majd fogunk is énekelni, és tudjátok, a Krisztussal való élet az sok tekintetben bizonytalanságot jelent. Amikor Pétert kihívja Jézus a hajóból, és azt mondja, hogy gyere hozzám, és ki kellett lépni a hajóból, és a vizen járt. Persze, tudom, hogy mi férfiak különösen is nagyon materiálisak vagyunk, nagyon próbáljuk itt a fizika törvényét is beleiktatni ebbe. Jézusnál még ez se lehetetlen. Nem tudom, hogy volt ez, gőzöm nincs. Én, ha Balatonon járnék, biztos elsüllyednék, már csak a súlyomból fakadóan is, de neki van erre lehetősége, és van hatalma. Hát aki a vizeket meg a gravitációt teremtette, hát hogy ne. És igen, Pétert kihívja a bizonytalanságba. És Péter is hát racionális ember volt. Kilépek, elsüllyedek. Hát Jézus, hogy gondolod? Gyere, lép ki. Ha engem követni akarsz, akkor rám kell magadat teljesen bízni. A hajón könnyű megközelíteni Jézust. De Jézus azt mondja, hogy szállj ki abból a hajóból, és gyere hozzám. És amikor arról beszélünk, hogy rá tudod-e bízni magadat, akkor igen, ki kell lépni a komfortzónánkból, a kényelmünkből, és lehetne sok mindent mondani, hogy miből kell kilépni, és igen, vízre kell lépni. És majd így fogjuk énekelni a feleségemen, meghívtál, hogy vízre lépjek, mert nélküled elsüllyedek. Szóval, amikor magamat Jézusra bízom, akkor nem mérlegelek, hogy megéri, nem éri, hanem tudom, hogy a legtöbbet kapom vele. Tudsz-e áldozatot hozni? Mert aki mindent rá tud bízni, azt mondja Jézus, sokszorosát kapja vissza már ebben a világban, a jövendő világban pedig az örök életet. Ezt ígéri Jézus. És amikor arról beszélünk, hogy érdemes Jézusra építeni az életünket, akkor gondoljatok erre mindig, hogy sokszorosát kapja vissza már ebben a világban. Talán nem bántódik meg a feleségem, de bocsánat, sok ilyen személyes példát azért mondok, hogy értsétek azt, hogy mi ugyanezeket megéljük, amiket esetleg ti is megéltek. A feleségemmel, amikor ebbe a csokos lakásba beleugrottunk, feleségemben volt egyfajta elégedetlenség, lázadás, hogy 10 év alatt csak ennyi pénzt tudunk összegyűjteni, hogy ennél többet nem voltunk képesek összegyűjteni, és nem költöttünk luxus dolgokra. És mégis azt kell, hogy mondjuk, hogy azt a keveset tudta megszaporítani az Úr. Azt a keveset. Sokszorosát kaptuk vissza. Sokszorosát. És ez bizonytalan. Ez bizonytalan, hogy amikor Jézussal élünk, akkor nem mi akarjuk minden áron megteremteni a dolgokat, hanem dolgozzunk, végezzük a feladatainkat, a ránk bízottakat, és azokat hűen szeretnénk elvégezni. Van ebben felelősségünk, hogy becsületesen végzem-e a munkámat, becsületesen szolgálok-e, tisztességes vagyok-e. Ezek mind-mind fontos tényezők, sőt mondhatom azt, hogy emberi értelemben a legfontosabb tényezők, de tudjuk rábízni magunkat Jézusra, hogy Uram, nem tudom, hogy hogy fogom kifizetni, de Te ígéretet tettél. Ahogy a kenyeret megszaporítottad, megsokasítottad, és azt az 5000 embert Te jól akadtad, hisszük, hogy a mi életünket is meg tudod gazdagítani, és meg tudod sokasítani azt a keveset. És így van ez, drága testvérek. Így van ez, hogy sokszorosát kapja vissza az az ember ebben a világban, aki rábízza Jézusra magát. És nem csak ebben a világban, hanem a jövendő világban is örök életet. Ez egy ígéret. És erre az ígéretre rá lehet lépni. Itt a kérdés az, hogy rá tudod-e bízni magadat Jézusra. És érdemes megnézni azt a szót, már utaltam az korábban erre, amit Jézus használ, mert félreértésre adhat okot, és azt gondolják emberek, amire egyébként szélsőségeseknél látunk is példát, hogy a hívő embernek Jézus és a szülei, vagy Jézus és a hitvese családja között kellene választani. Jézus nem választás elé akar állítani, hogy vagy engem, vagy a hitvesedet, vagy engem, vagy a családodat, vagy engem, vagy a szüleidet szereted. Jézus ilyen döntés elé nem akar állítani. Ez nem igaz, és a Biblia sosem tükrözte ezt a lelkületet. Jézus annyit mond, hogy legyek az első a te életedben. És mindennél jobban fogod szeretni majd a szüleidet, a hitvesedet és a családodat. Már mondtam ezt a apró mozzanatot az életemben, vagy életemből, de tudjátok, hogy mikor változott meg a tanáraimhoz való hozzáállásom, meg a tanuláshoz, amikor hitre jutottam. Addig minden tanár utált, meg is dolgoztam érte, tényleg. És amikor hitre jutottam, amikor Jézus az első helyre került az életembe, megváltozott a tanáraimhoz, meg a tantárgyakhoz való hozzáállásom. Amíg hitre nem jutottam, bukdácsoltam. Ezt a feleségem tudom, hogy nem szereti, mikor mondom, de ez tényleg így van. Bukdácsoltam. Szakközépben nem volt olyan fél év, hogy ne buktam volna meg, meg évvége. És amikor hitre jutottam, 1995-ben, onnantól kezdve egyszer sem buktam meg. Egyszer sem. Miért? Mert Jézus az első helyre került az életembe, és megváltozott a tanáraimhoz, a tanuláshoz, a tanulmányaimhoz való hozzáállásom. És 100%-osan meg vagyok győződve arról, ha nem Jézus lenne az első helyen, akkor valahol valamilyen lúzer lennék. Biztos. Biztos. És első helye került az életemben Jézus. És megváltozott minden. És hiszem, hogyha első helyen van az életemben Jézus, akkor a feleségemet mindennél jobban fogom szeretni. Tehát Jézus nem a hitves és ő között kínálja föl a választási lehetőséget. Amikor azt mondja, hogy hát elhagyta anyját, apját, feleségét, családját, hogy kövessen. Nehogy félreértsétek, tehát itt Jézus nem azt kéri, hogy hagyjuk el a családjainkat. Vannak ilyen egyházak sajnos, akik azt mondják, hogy dönts anyád, apád, vagy a feleséged, vagy Jézus között, meg a gyülekezet között. Ilyen, ez hamis tanítás, ez egy ördögi dolog. A Bibliában azt olvassuk, minél jobban szereted Jézust, annál jobban szereted a feleségedet, férjedet, gyermekeidet, szüleidet, családtagjaidat, tanáraidat, kedves diákok, tanáraitokat. De ez első helyre kell, hogy kerüljön Jézus. Jézus annyit mond, hogy legyek első az életedben, és mindennél jobban fogod szeretni a szüleidet, a hitvesedet és a családodat. Ő, aki maga a szeretet Istene, hát hogy kívánná azt, hogy hagyjuk el, vagy gyűlöljük a szeretteinket? Itt egy sorrendről beszél, hogy ki van az első helyen. Sokan a hitveseiket, gyermekeiket, szüleiket istenítik, bálványozzák, amire nincsen szükség. Szeressük, becsüljük, gondoskodjunk róluk, törődjünk velük, legyünk értük hálásak, de a sorrendet sose cseréljük fel. Ha Jézus szeretjük mindennél jobban, akkor fogjuk igazán becsülni, szeretni, hálásak lenni azokért, akik körülöttünk vannak. És itt Jézus azt a görög szót használja, az aféken görög szót, ami azt jelenti, hogy elenged. Ennek a szónak van egy ilyen jelentése, elenged, és hogyha el tudod engedni, és nem bálványozod, ha nem magadhoz láncolod a feleségedet, a férjedet, a gyermekeidet, a családtagjaidat, a munkádat, a pénzt, az egzisztenciát, hanem őket tudod a családtagjaitokat tudjátok szerető féltéssel, gondoskodással, törődéssel körbevenni, imádkozni értük, akkor gazdag áldássá, gyümölcsözővé válhatnak az emberi kapcsolataitok. Jézus ezt szeretné, de úgy nem megy, hogy görcsösen ragaszkodsz az emberhez, Jézus pedig a sokadik helyen van. Jézus még a második helyen sem éri be. Gondoljunk csak a tékozló fiú történetére. Még a második helyen sem éri be. Ő az elsőt szeretné. Ezt úgy kell elképzelni, hogy amikor Jézust be akarjuk hívni az életünkbe, vagy össze akarjuk vele kötni, akkor nincsen ilyen több fokozatú dobogó. És akkor, hát Jézus, neked az első helyről kiszorultál, de a másodikra, akkor Jézus nem megy be a te életedbe. Jézussal ezt nem lehet megcsinálni, hogy hát Jézus, neked már csak a második vagy a harmadik helyen van helyed. Ne, akkor ő nem megy be. Ő nem megy. Tehát a feleségemnek azt mondtam volna, hogy drágám, még van Gizike. De ha neked jó a második hely, akkor elveszlek. Hát biztos, hogy nem jött volna hozzám. És Jézus is ilyen. Ő neki a második hely nem elég, neki az első kell. Jézus azt mondja a Máté evangéliumának 6. fejezetében, keressétek először Isten országát és az ő igazságát, és mindezek ráadásként megadatnak majd nektek. Először. Az legyen az első. Az Isten országa, és az ő igazsága. Mit olvasunk? Jézus az út, az igazság és az élet. Őt keressük először, ő legyen az első helyen, és ráadásként minden megadatik. Csodálatos feleség, család, gyülekezet, drága testvérek, minden megadatik. Csokos lakás, minden megadatik. Tudd, hogy mi, azaz ki az első. Péter, amikor Jézustól választ kap és ígéretet tesz, hogy sokszorosát kapja vissza mindazt, akinek az életében az első helyre kerül Jézus, akkor az ígéretet tetté is válik, hiszen Jézus életében is az Atya iránti szeretet és engedelmesség után az ember állt. És itt érthetjük meg, hogy gondoltuk bele, hogy Jézus életében is az Atya volt az első helyen. És utána lett az ember. A mi életünkben is, hogyha az Úr van az első helyen, és a második helyen az ember, és ebben minden benne van, a munka, az egzisztencia, feleség, család, gyerekek, stb. Aztán majd azon belül is lehet rangsorolni. Hát Jézus ebben példát mutatott, hogy ki legyen az első. És ezért volt ő kész meghalni. Hatalmas áldozatot hozott Jézus, érted meg értem. Amikor azzal kezdtem az ige hirdetést, hogy a fókuszpontban az áll, hogy mekkora áldozatot tudsz hozni Isten országáért, Jézus Krisztus a legnagyobb áldozatot hozta az emberért. Feláldozta önmagát, ő az életét adta, és az első helyet kéri. Ő nem úgy kér áldozatot, hogy ne tudná, hogy neki milyen áldozatot kellett hozni. Ő a legdrágábbról, az életéről mondott le, és azt kéri, hogy hadd lehessen az első helyen. Ne a megélhetés, az egzisztencia, a jólét, a körülmények legyenek, a család, a házastárs az első helyen, hanem ő. És így válhat áldássá a megélhetés, az egzisztencia, a család, a házasság, a gyermeknevelés. Így lehet áldássá. Egyébként meg hányaknak az életében átokká válik az egzisztencia meg a pénz, mert állandóan azt hajtják, egy egész mókuskerék az életük, és aztán mivé lesznek. Akinek az életében első helyre kerül Jézus, felad mindent, a sokszorosát kapja. Nem veszíteni fog, nem kevesebb lesz, hanem teljes életet élhet itt a földön, ott pedig övé lesz minden. És ezért hív az ő követésére, hogy odaadjon mindent, ahogy ő is odaadott mindent. Amen. Imádkozzunk. Urunk, hálásak vagyunk azért, hogy Jézus Krisztusban példát láthattunk, ahogy Jézusnak is az első helyen te voltál, és második helyre került az ember, mert a te kérésednek engedelmeskedett, amikor elküldted őt ebbe a világba, beleküldted őt a halálba, hiszen tudtad, hogy mi fog rá várni. Tudtad, hogy a bűn kérdését meg kell oldani, és ezt csak Jézusban lehetett megoldani. Így mutatott a te egyszülött fiad is példát abban, hogy ki kell, hogy legyen az első helyen, és aztán mi következik utána, vagy ki. És mi is szeretnénk, Urunk, eképpen tenni, első helyen lenni a mi életünkben neked, azt elfoglalni, azt a helyet, és minden mást utána helyezni. Urunk, kérünk, hogy rá tudjuk magunkat bízni teljes mértékben. Amen.